Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szinódus folyamat, melynek nyomán egészen újfajta gondolkodásmód, párbeszéd mélyülhet el az egyházban, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök az MT-nek, a Vatikánban október 27-ig tartó püspöki tanácskozás félidején, amelyen a magyarországi és a határon túli egyházmegyék képviselői is részt vesznek. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek kifejtette, igazából mi az embereket szeretnénk elvezetni Krisztushoz. Krisztus van a középpontban, az evangélium, és majd Krisztus hozza a megújítást, nem mi. Tudatosítani kell, hogy aki meg van keresztelve, az nem valahol egyedül keresztény, mi közösségben vagyunk keresztények. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén Szerencs lesz a helyszín, ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívják életre a programot. Pénteken a Munkás Szent József templomban 15 órakor kezdődik a közös imádság, rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élő adásban közvetíti az eseményt. Akadálymentes lesz az Egri Bazilika. Az új kapunát kerekesszékkel, babakocsival lehet a felújított templomtérbe jutni, ehhez külső segítőre nem lesz szükség. Az új bejárat a többihez hasonlóan állandóan nyitva lesz a szertartások alatt és az épület látogatás idejében. A Székesegyházba korábban korlátlift segítségével juthattak be a mozgáskorlátozottak, és a nagyszabású felújítás tervezésének előkészítésekor többféle vázlatot is felvetettek a bejutás biztosítására. A Szentévi kapu mellé tervezett beltéri, illetve a később javasolt kültéri lift ötletével a műemléki hatóság nem értett egyet, így nem engedélyezték, bár a tervező szerint több más templomnál alkalmazzák ezt a megoldást. Sok idő telt el az egyeztetéssel, míg végül egy újabb elképzelés terve a közelmúltban zöld utat kapott, a hatóság abba belement, hogy egy akadálymentes rámpa épül az északnyugati oldalon. A kormány a keddi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely három pilléren nyugszik, a jövedelmek vásárló erejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán, valamint a kis és közepes vállalkozások támogatásán, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormánypárti frakció kérésére döntöttek arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indítanak. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. Hozzátettem, a magyar választóknak van lehetősége arra, hogy véleményt mondjanak, elsősorban a választásokon, két választás közötti időszakban pedig akár nemzeti konzultáció segítségével is, milyen eszközökkel kell egy hatékonyabb, a növekedés szolgáló gazdaságpolitikát elindítani. Hangsúlyozta, a bővülés alapfeltétele, hogy Magyarország törekedjen a gazdasági semlegességre, ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte október 1-től a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban, mondta el a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A Fidesz-KDNP politikusa Szita Károly beszámolt arról, Navracsics Tibor a parlament honlapján megjelent irány szerint azt javasolja, a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset hatszorosának, vármegyei jogú város polgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlés elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. A többi település vezető javadalmazását a lakosság számától függően sávosan határoznák meg. Az ukrán elnök bemutatta a tervét, amelytől háborús győzelmet vár országa számára. Volodymyr Zelenszkij első pontja az, hogy Ukrajna meghívást kapjon a NATO-ba. A második az ukrán védelem visszafordíthatatlan megerősítése és a háború áthelyezése az Orosz Föderáció területére. A harmadik az oroszok további agressziótól való elrettentése. Ukrajna azt javasolja, hogy a területén egy átfogó, nem nukleáris csomagot helyezzenek el a további orosz agresszió elrettentésére. A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciáljára vonatkozik, az ötödik pedig a háború utáni időszakra szól. Ebben azt írták, az ukrán tapasztalatokat egész Európa védelme érdekében kell felhasználni. Kijev e ponton felajánlja, hogy a háború után az Európában állomásozó haderőt ukrán katonákkal helyettesíti. A tervnek több titkos melléklete is van. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után napközben zavartalanul derült lesz majd az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül ismét. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, aztán napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miért rádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. október 17-én csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg, melyben Tűz Tamás, Sixtusi Madonna című versét Kelemen Csaba mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban antiochiai Szent Ignácról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Van egy végső remény, te vagy mától a fék, és ha elmosódik minden kép, szerelmet élted még. Tud Tudod, sokszor volt nehéz a lelkemen a súly, ez egy nem nekem való utazás. Tudod, körbejártam rég, és most mégis minden új, veled egyszerűen jó, nagyon más. Van egy végső remény, te vagy mától a fény. Porcelán, és a holnap semmi jót nem ígér. De te jól vigyázol rám, és a rossz napok után újra feléd visz az út odaér. Van egy végső remény, te vagy mától a fény.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renátát hallják. Egészségügyi perceinkben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alizzal beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője a változókori táplálkozásról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Önök kidolgoztak egy egészséges étrendet. Tegye meg, hogy egy-két fontos momentumot kiemel ezek közül. Mi az, amire különösen oda kell figyelni ilyenkor a nőknek?
Hát ugye az egyik, amit mondtam, ez a testtömeg karbantartás, tehát hogy bármennyire úgy tekintjük, hogy nem barátunk a mérleg, mindenképpen szükség lenne heti egyszer ilyen testtömegkontrollra, hogy ne szaladjon el, hogy időben tudjunk ezzel foglalkozni, tehát ez az mindenképpen fontos, és amikor már valakiről azt mondjuk, hogy túlsúlyos vagy elhízott, akkor például egy csökkentettebb energiatartalmú diétát kell, de itt jön az, amit mondtam, hogy lehetőség szerint ne divadiétát, hanem ezt így beszéljük meg a dietetikussal. Ha túlsúly elhízás van, akkor egy picit a fehérje bevitelt megemeljük, és azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor nagyon fontos lenne, hogy ne csak az otthoni mérlegre álljunk rá, hanem menjünk el egy úgynevezett olyan helyre, ahol testösszetételmérést tud csinálni a dietetikus. Ugye ez azért fontos, amit az elején mondtam, hogy sajnos az izomtömegünk is elkezd csökkenni. Tehát, hogy nézzük meg, hogy milyen a zsír és az izom aránya a szervezetben, hiszen én most csak a táplálkozásra fókuszálok, de ugyanilyen fontos, és erre ki is tértünk az ajánlásban is, az, hogy megfelelő mennyiség és minőségű mozgásra van szükség, hiszen ha az izomtömeg csökken, akkor nem csak kardiotípusú mozgásformát, hanem izomépítő mozgásformát is mellé kell tenni, és ez a test összetétel mérő megmutatja, hogy mennyi a zsír és az izomarány a szervezetben, illetve megmutatja, hogy milyen az úgynevezett zsigeri vagy viszcerális zsírunk, ami sokkal veszélyeztetettebb szív- és érrendszeri betegségekre. És akkor azt mondja valaki, hogy hát minek kell ilyen? Hát látom rajta, hogy valaki túlsúlyos vagy elhízott, nem? Minek ezt megcsinálni? Azért, mert egy normál testtömegű embernél is lehet az, hogy kevés az izma, és az izom helyett a zsír van, és zsír foglalja el, és így már gyakorlatilag egy normál testtömegű túlsúlyos hölgyről beszélünk. És akkor már másképp állítjuk össze az étrendet. Ugyanakkor oda kell figyelni a megfelelő kálcium bevitelre, mert például ebben az időszakban, tehát a menopauzában sokkal több kálciumot kell bevinni, mint mondjuk normál esetben. Itt pedig a tej-tejtermékek fogyasztására kell fókuszálni. A teljesen felesleges, semmi vitamin nem tartalmazó, meg semmit nem tartalmazó felesleges kalóriákat, a sok hozzáadott cukrot, ezeket kerülni kell. Nagyon jó, hogyha minél több gyümölcsöt és zöldséget építünk be, de lefordítva, amit ön mondott a gyerekeknél, ugye a felnőtteknek is megvan az okostányért, ami nagyon sokat segít abban, hogy mennyi legyen a zöldség és gyümölcsbevitel, ami napi 5 adag, ami lefordítva körülbelül ilyen 500 gram, amitől ugye azt mondják, úristen, ezt nem lehet betartani, de itt ezen ennek külön honlapja van az okostányinak, ott segít ezeket megvalósítani a gyakorlatban, és ebben az időszakban a nőknél ez nagyon fontos, hogy meglegyen. Nagyon jó hatásúak menopauza megelőtt időszakban a hüvelyesek, vagy akár az olajos magvak. Na, de aki már elhízott, ott például nem ezeket részesítem előnybe. Mivel azért a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása, ahogy beszéltük, itt sokkal veszélyeztetettebb, ezért nem csak a zsiradékok mennyiségére, hanem a minőségére is odafigyelek. Tehát jóval kevesebb állati eredetű zsiradékot viszek be. Mérsékeljük a vörös húsokat, a feldolgozott húsoknak a fogyasztását. És itt is bejön a kevesebb sónak a használata. És hát ahhoz, hogy jól lakjunk, jó, hogyha minél rostdúsabban táplálkozunk. Tehát a zöldségek mellett a teljes körlésű kenyereknek a beépítése, a zab, a barnaris, a bulgur, a lencse, tehát ezeknek a heti szintű megjelenítése a tányérunkon. De összességében biztos, ha így aki eddig nem mozgott és elkezdi, másokat tett az egészség, aki nem fókuszált annyira addig, hogy ennyi zöldség és gyümölcsfogyasztás meglegyen, és ezt elkezdi alkalmazni, biztos, hogy sokat segít, és hogy így félreértések elkerülése vett a zöldség nem csak azt jelenti, amit nyersen megeszek hozzá, hanem amiből rakott ételt csinálok, sült zöldséget csinálok, párolt zöldséget, főzeléket, tehát hogy ez mind ehhez tartozik. És erre mondom, hogy ez igenis idő, de én azt gondolom, hogy amit kapunk majd érte, az egészségben eltöltött életévek és a jobb közérzet az nagyon, nagyon megéri ezt a befektetett energiát, és arról nem beszélve, hogy ez nagyon-nagyon finom és ízletes ételeket lehet készíteni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alizzal beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a változókori táplálkozásról. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest határában burkolatfelújítási munkák zajlanak. A 60 felé vezető oldalon a 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. A munkavégzés csomópontot nem érint. Az M3-as autópályán tart az aszfaltozás még Bakk térségében is. A 36-os és 46-os kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a leállósáv és a külső sáv vehető igénybe. 60 térségében is dolgoznak az M3-as autópályán. Az 54-es és 63-as kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és a külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósávra és a külső sávra terelik a járműveket. Még mindig az M3-as autópályán Füzesabony térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltoznak. A 111-es és a 118-as kilométer között a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé tartók a külső sávot és a leállósávot használhatják. A munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüred csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Helyette az előző, az M25-ös autóút csomópontjában érdemes letérni, majd a 3-as és a 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelő utat sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében a 130-as és 140-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka miatt a 139-es jelű Mezőkeresztes Mezőnagy Mihály csomópontot Budapest irányába lezárták. Az M30-as autópályán helyű Keresztúr térségében aszfaltozás kezdődött. A 8-as és 12-es kilométer között mindkét irányban a leállósávra terelik az autósokat. Az M30-as autópályán Miskolc térségében is felújítják a burkolatot. A 25-ös és 27-es kilométer között mindkét irányban csak a leállósáv járható. A 3-as főúton Miskolc és Szikszó között a 196-os és 198-as kilométer között aszfaltoznak. A munkaterület mellett sáv lezárásra és jelzőrös irányításra készüljenek. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és 119-es kilométer között építési munka miatt mindkét irány forgalma sáv elhúzással halad. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a Dunántúlon változóan, időszakosan erősen felhős idő várható, míg keletebbre a pára és kötfoltok feloszlása után derült napos időre számíthatunk. Nyugaton, délnyugaton néhol előfordulhat eső, zápor. A keleti szél több felé megélénkül. A minimum hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő. Nyugaton ugyanakkor 8 és 9 fokot is mérhetnek. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul. Pénteken a Dunántúlon változóan, időszakosan erősen felhős idő valószínű, míg keletebbre a pára és kötfoltok feloszlása után derült napos idő várható. Nyugaton, délnyugaton néhol előfordulhat eső vagy zápor. A keleti szél több felé megélénkül, hajnalban többnyire 1 és 7 fok közötti értékeket mérhetnek, de a szélvédett, derült, hidegre hajlamos helyeken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet, míg a felhős részeken 8 és 9 fok is lehet. Délutánra 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton a Dunántúlon csökken a felhőzet, a pára és kötfoltok feloszlanak, utána országszerte derült, napos idő valószínű. A keleti érszél több felé megélénkül. Hajnalra általában 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, de az északkeleti szélvédett hidegre hajlamos tájakon fagypont alatti értékeket is mérhetnek. Délutára 12 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap a pára és kötfoltok feloszlása után derült, napos, száraz idő várható. A keleti érszél több felé megélénkül. Hajnalra általában 0 és 7 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, hidegre hajlamos északkeleti tájakon fagypont alatti értékeket is mérhetnek. A maximum hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Mivel egyre inkább anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Lecsengőben van, végéhez közeledik a parlagfűpollen szezon. A csapadék és lehűlés hatására a parlagfűpollen koncentrációja országos átlagban alacsony szintre csökkent. A szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként még visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek. A parlagfű pollen koncentrációja esetenként emiatt elérheti a közepes szintet. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a bázsitfűfélék, az üröm, a libatopfélék, a kenderfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerptövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes. A parlagfűre érzékenyeknél esetenként még jelentkezhetnek enyhe tünetek, melyek lehetnek orr- és szárnyálka hártyaviszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. Az allergiások számára továbbra is javasolt a pollen előrejelzés folyamatos követése. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
A nap verse. Tűz Tamás, Sixtusi Madonna. Lehet-e szebb a világon, sáros havas földeken, mint a tiszta gyermekálom, ami szűz reményt terem. Ágyam fölött függött csendben, nem volt hová szállnia, lefektemben, fölkeltemben, rám mosolygott Mária. Megszöktek a csalfa árnyak, egyszerre elszállt az éj. Nem volt többé bú és bánat, csak a sugárzó tökély. Szeplőtelen szép alakban hajolt homlokon fölé, messze tűnt a forró katlan, bizonnyal az ördögi. Hová lett a régi kép már? Megfakult vén másolat. Raffael derűs égen száll, messze vitte álmomat. De az anya és a kisded nem ment el. Itt van velem. S az az áldott mély tekintet rám sugárzik szüntelen.
Tűz Tamás Sixtusi Madonna című versét Kelemen Csaba mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd, valamint a Győr szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a győri kisfaludi irodalmi körnek és a pécsi Janus Pannonius társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban és a Vigíliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett, papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, valamint a római katolikus szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajjai László. Szerdai műsorunk témái: Ferenc pápa katekézise, a Szentlélek éltető hite és az öröklét ajándéka. A kihallgatás köszöntéseiből. A vértanú Boldog Populuszko atya arra tanított, hogy a jóval győzzük le a rosszat. A Szent Atya üzenete Szent Ferenc naphimnusza születésének 8. centenáriumára. Ferenc pápa üzenete a Szicíliai Teológiai Akadémia évadnyitójára, tapasztalatból kiindulva.
Ferenc pápa katekézise, a Szentlélek éltető hite és az öröklét ajándéka. Az örök életben való hit megszabadít minket attól a szörnyűségtől, hogy a fizikai halállal minden véget ér, nincs kiút a szenvedésből és az igazságtalanságból, mely a földön uralkodik. A Szentlélekről szóló katekézis sorozatában a pápa ezúttal azt járta körül, hogyan van jelen és miként működik a lélek az egyház életében.
Come egli è presente e operante nella vita della Chiesa.
Jézus azt mondta tanítványainak: ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Az első 3 évszázadban az egyház nem érezte szükségét, hogy a Szentlélekben való hitét kifejezetten megfogalmazza. Csak a 4. században kezdődött meg ez a folyamat Szent Atanázzal, eretnek törekvésekre adott válaszként. 381-ben a konstantinápolyi egyetemes zsinat határozta meg azokkal a szavakkal a Szentlélek isteni mi voltát, amelyekkel ma is imádkozunk a krédóban. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. A Szentlélek tehát a teremtő világához tartozik, nem pedig a teremtményekéhez. Ugyanaz a dicsőség és imádás illeti, mint az Atyát és a Fiút. Az egyenlő tisztelet gondolata igen kedves volt Nagy Szent Vazulnak, aki megfogalmazta azt, hogy a Szentlélek az Úr, az Isten, amit aztán később Nazianci Szent Gergely is megerősített. Hiszek Szentlélekben, imádkozzuk minden vasárnap a Szentmisén. Mit mond ez nekünk, mai hívőknek? Tette föl a kérdést a pápa. A múltban főként azzal a megállapítással foglalkoztak, hogy a Szentlélek az Atyától származik. A latin egyház hamar kiegészítette ezt azzal, hogy és a Fiútól. A latin kifejezés filioque később sok vitát és megosztottságot szült a keleti és a nyugati egyház között. Ma már a párbeszéd légköre uralkodik a két egyházban, ezért kölcsönösen van remény az egyik fő kiengesztelődött különbség teljes elfogadására. Ferenc pápa hozzátette, tetszik nekem ez a kifejezés, kibékített különbözőségek.
Differenze reconciliate.
A keresztények között oly sok az eltérés, ki ennek, ki annak az iskolának a tagja, van, aki protestáns, van, aki más. A lényeg az, hogy ezeket a különbözőségeket összebékítsük az együtthaladás szeretetében. Ezen túljutva ma számunkra az a fontos, amit a krédóban vallunk, vagyis, hogy a Szentlélek éltet minket. Milyen életet ad nekünk a Szentlélek? Kezdetben a teremtéskor Isten életet lehelt Ádámba, a föld porából élőlénnyé tette. Az új teremtésben a Szentlélek új életet ad a hívőknek, Krisztus életét, természetfeletti életet, mint Isten gyermekeinek. Szent Pál ezt így fogalmazza meg. Az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Hol van mindebben a nagyszerű és vigasztaló hír számunkra? Kérdezte a Szentatya, majd így válaszolt. Az, hogy az élet, amit a Szentlélek nekünk adott, az örök élet.
Dallo Spirito Santo è vita eterna.
A hit megszabadít minket attól a szörnyűségtől, hogy a fizikai halállal minden véget ér. Nincs kiút a szenvedésből és az igazságtalanságból, mely a földön uralkodik. Pál apostol így biztosít erről minket. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. A lélek bennünk lakik, bennünk van. Ápoljuk ezt a hitet azok számára is, akik önhibájukon kívül nem rendelkeznek vele, és nem képesek értelmet adni az életüknek. És ne felejtsünk el köszönetet mondani annak, aki halálával elérte ezt a felbecsülhetetlen ajándékot számunkra.
Ci ha ottenuto questo dono inestimabile.
Zárta a szerdai katekézisét a pápa. Ferenc pápa, boldog Popjevusko atya arra tanított, hogy a jóval győzzük le a rosszat. A szerdai általános audiencia végén a Szentatya a lengyel zarándokokhoz szóló köszöntésében megemlékezett Boldog Jerzy Popjevusko atyáról, aki 40 évvel ezelőtt lett a kommunista vallás üldözés áldozata. Ne feledkezzünk el a háborúban szenvedő országokról, Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Myanmarról sem. A háború mindig vereség, ezt sose feledjük, imádkozzunk és küzdjünk a békéért, kérte a pápa. Katekézise felolvasása után a Szentatya köszöntötte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, köztük a lengyeleket, akik október 19-én emlékeznek Boldog Popjevusko atya 1984-ben elszenvedett vértanúságára.
Albeato Don Popjevusko.
Az évforduló alkalmából kedden konferenciát rendeztek Rómában, a pap, akire a világnak szüksége van címmel, a Pápai Gergely Egyetemen. Ferenc pápa köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd azért fohászkodott, hogy ez a boldog, aki azt tanította, hogy a rosszat a jóval kell legyőzni, támogassa őket az egység építésében, amely az igazságon és az emberi személy méltóságának tiszteletén alapszik.
Ferenc pápa üzenete Szent Ferenc naphimusza születésének 8. centenáriumára. Október 15-én kedden Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött az Olasz Nyelv a Világban rendezvény 24. kiadására, amelyet Olaszország Szentszéki Nagykövetsége a Népek Udvara kezdeményezéssel karültve rendezett a római Borromeo palotában. Az előadók közt szerepel Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának nyugalmazott elnöke, és Roberto Antonelli professzor, aki a Szent Ferenc halálának 2026-os 8. centenáriuma Nemzeti Bizottságának elnöke. A teremtmények éneke születésének 800. évfordulója alkalmából Ferenc pápa jó kívánságainak és mély örömének ad hangot a dicséretes kezdeményezés miatt. Ferenc pápa, miközben továbbra is a teremtett világ védelmének érzékenyítésére buzdít a fenntartható és átfogó fejlődés érdekében, arra emlékeztet, hogy nagy tanítás rejlik ebben az imádságban, amely 800-ada töretlenül dobogó szívvel él. A nap fivér, hold nővér költeményben, melyet Szent Ferenc élete végén szerzett, Istent dicséri mindenért, a teremtés minden ajándékáért, még a halálért is, amelyet bátran nővérének nevez. A Szent Atya miközben arra buzdít, hogy a remény és örvendezés eszközei legyünk, a számos kihívástól sújtott mai társadalomban mindenkit imádságos megemlékezéséről biztosít, és a Szeráfi Atya közben járására szívesen küldi minden részvevőnek apostoli áldását, szól Ferenc pápa üzenete. A teremtmények énekét Szent Ferenc élete utolsó éveiben írta, vélhetőleg 1224. októberétől kezdve, amikor nagy lelki és testi szenvedéssel tapasztalta, hogy követői közül sokan eltántorodtak attól az úttól, amelyet ő a szegénység asszonya alakjában követett. Pár éve zarándokként megjárta Szentföldet, amelynek során ugyanazzal a szelíd és egyszerű názareti Jézussal találkozott, mint akit életében addig megismert. Szembetegség is gyötri, alig lát, de a szíve ennek ellenére, még pontosabban, meg lehet talán éppen ezért, dalolni kezd. Ajkára veszi a neki oly kedves, a teremtés művei dicsérő 148. Zsoltárt, és azt a maga módján újra költi és kiegészíti. Istennek hála, Szent Ferenc perugiai legendájának szövege alapján ismerjük a motivációit. Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötremeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell adnom az Atya Istennek és egyszülött fiának, Urunk Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy tudnélik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, még mint testben élő embert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink, a fele barátaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, melyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem élhetünk, de amelyek által az emberi nem súlyosan véd teremtője ellen. Naponta hálátlanak vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük úgy teremtőnket és minden jó adományozóját, ahogy pedig illenék. Aki ismeri a latin nyelvet és Ferenc imakölteményét olvassa, egy gyermek születésénél asszisztál, hiszen a vulgáris latin az olasz líra első gyermekének a hangját hallja, és ez a költemény egy ima. Egy szenvedő ember örömtől duzzadó imája, ami egyúttal megváltó gyógyszer saját sajgó sebeire, és persze a mieinkre is. Így dalol az eredeti, még latin, de már olasz szöveg első sora. Altissimo, onnipotente, bon signore, tu es sol le laude, la gloria, e l'onore, e l'onne benedizione. Sík Sándor így magyarítja, mindenható fölséges és jóságos Úr, téd a dicséret, dicsőség és imádás. És akkor jöjjön most a feledhetetlen utolsó sor, laudate et benedicite mi, signore, et ringraziate et serviate cum grande humilitate. Magyarul, dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Ferenc pápa üzenete a Szicíliai Teológia Akadémia évadnyitójára, tapasztalatból kiindulva. A Szentszék Katolikus Nevelésügyi Kongregációja 1980. december 8-án hozta létre a Szicíliai Teológiai Kart Palermo székhelyel, ahol a tanítás 1981. október 1-ével kezdődött. Ferenc pápa 43. évforduló alkalmából üzenetet küldött a teológiai karnak, amelyben azt kéri, hogy küldetésük a nép történelméből, belülről induljon ki, és irányuljon a sziget sajátos helyzetéből adódó feladatokra, mint az ökumenikus párbeszéd, a népi vallásosság és a maffiától való megszabadulás. A pápai üzenet rögtön a kezdetén megemlékezik Szent II. János Pálnak a szicíliai teológiai karon tett látogatásáról 1982. november 21-én, és akinek nyomában akar járni Ferenc pápa is.
Io mi pongo idealmente sulle orme di San Giovanni Paolo II.
Erős egyházi elhivatottsága született a tanszék, ezért a sziget történetéből kiindulva, és Isten népének hit ösztönére hallgatva az a hivatása, hogy mint főszereplő nézzen szembe azokkal a kihívásokkal, amelyeket a mediterrán térség a teológia elé állít. Ezek pedig ökumenikus párbeszéd kelettel, vallásközi párbeszéd az iszlámmal és a zsidó felekezettel, a földközi tenger méltóságának védelme, a népi vallásosság kulturális és társadalmi ereje és a maffia kihívásaival való szembenézés. A teológia kézműves elsajátításáról van szó, amely az üdvösség evangéliumi hálózatait szövi éppen a földközi tenger partjainál. Ez a hálószövő munka türelmet igényel, amely a mester szeretetéről beszél, aki mindig meglepetés keltett találkozásai során, amely meglepetés aztán hitre indított. Ilyen volt a találkozása a galileai tengernél a hálóikat javító halászokkal, akiket meghívva emberhalászatra küldte őket, mint az üdvösség hálóinak a készítőit. Ebben áll ugyanis a mediterráneum teológiája, megszűni az üdvösség hálózatait, a Jézusi gondolkodáshoz és szeretethez hű evangéliumi hálózatokat a kegyelem szálaiból építkezve, Isten irgalmával összefonva, amivel az egyház továbbra is jel és eszköz lehet a földközi tengeren is. Ez az analógia crucis, a kereszt mintájára szőtt teológia, amely a kereszt magasából a teológust arra indítja, hogy az emberi valóságot annak a szemével nézze, aki megalázkodva emberré lett, lemondva isteni előjogairól és felvette a szolga állapotát. A pápa üzenetében ezért a szicíliai teológiai kart a közelség ugrására emlékezteti, amely a hit ugrásával együtt a hálószövőt arra vezeti, hogy magához csomózza az embereket Krisztus vendégszerető emberségével és az ő evangéliumával. A hálókat a földön ülve, gyakran térdelve szövik.
Seduti per terra, spesso stando in ginocchio.
De egyúttal ez a legjobb helyzet az Úr szeretetére, vagyis térden állva. Ez szerint fel kell ölteni a lábmosás stílusát és az irgalmas szamaritános stílusát, aki lehajol a bajba jutotthoz. Így tudja a teológus keze elbeszélni Isten ölelését és gyengétségét, amely felemeli az elesettet és a remény felé vezeti őt. A Szentatya ennek példájaként hivatkozott azokra a tanúságtevőkre, köztük Don Pugliesire, akik életüket is feláldozták Krisztusért. A mediterrán térségben a teológia művelés egyúttal emlékezés arra, hogy az evangélium hirdetése az igazságosság előmozdítását, az egyenlőtlenségek leküzdését és az ártatlan áldozatok védelme melletti elköteleződést is jelenti. Olyan ígérettel járó teológiára van szükség, amely belemerül a történelembe és felragyogtatja benne Krisztus szeretetét. A pápa azt szeretné, hogy a teológiai kar indítson teológiai és társadalomtudományi folyamatokat a megbocsátásról, mégpedig a törvényesség, az ellenkezés és a szentség metszéspontjában. Kreativitásra fogjon hozzá a megbocsátás igazi teológiai és társadalmi laboratóriumi munkájához az igazságosság igazi forradalma számára. Ebben áll Szicília hivatása, folytatja Szentatya üzenete, ahol különböző kultúrák, történelmek és arcok harmóniában találkoznak egymással, ami a teológiát arra kötelezi, hogy párbeszédet ápoljon a földközi tengerparti keleti testvéregyházakkal. Az ökumenikus és a vallásközi párbeszéd útja Bármennyire is nehéz az, a találkozások és az összevetések tapasztalatából ered a Szentlélekre való közös hallgatás során. A párbeszéd számos mártírjának öröksége ez a földközi tengeren. Ezért váljanak az ökumenikus párbeszéd teológiájának és a vallás teológiának laboratóriumává, amely a vallások közötti párbeszéd teológiájához vezet. Az első mindig a párbeszéd, a nyitás. A mediterrán térségnek élő teológiára van szüksége, amely számol környezete összefüggéseivel, és mindenki számára vonzóvá válik. Műveljék ezt a teológiát az ígérettel járó történelemmel, zárta a videó üzenetét Ferenc pápa a szicíliai teológiai kar évadnyitó gyűlésére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Csak rád figyel.
Itt van mindki, meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki, szomjas bennem hűs forrás talál. Az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el.
Küldetésül adtad ki benned, hisz, jót tegyen, hogy a világban öröm hírt vigyen.
Krisztus király, minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, tápláld a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Gyere, jöjj velünk, így kísérj el a úton,
a célhoz érjünk,
szent testeddel éltes adj erőt.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Egyedül az alázatos szívűek képesek befogadni Isten tanítását és bölcsességét. Az alázatos ember pohara soha nincs annyira tele, hogy Isten ne tudná beletölteni az igazság vizét, mert rendszeresen kortyol belőle. A farizeus pohara tele van, azt képzeli, hogy az igazság teljességét birtokolja, és a megismert igazságokban legfeljebb gyönyörködik, mint sem megtartja. Jézus továbbra is kemény szavakkal beszél a farizeusokhoz. Azt állítja, hogy nemzedéke felelősséggel tartozik a korábbi időkben megölt prófétákért. A felelősséget azonban nem csak a gyilkosságokért kell vállalniuk, hanem azért is, mert nem hallgattak Isten küldötteinek, a prófétáknak szavára, és nem tértek meg. Gonosz cselekedeteikért és a megtérés elmulasztásáért egyaránt felelősséggel tartoznak. Jézus szavai a múlt cselekedeteire vonatkoznak, de miért mondja azt, hogy kortársait vonják felelősségre elődeik bűnei miatt? Jézus előre látja, hogy saját nemzedéke ugyanabba a hibába esik, mint a korábban élők. Akikhez most intézi szavait, épp úgy megölik Isten fiát, a mennyei atya küldöttét, mint elődeik Isten küldötteit, a prófétákat. Jézus nemzedéke ugyanúgy elmulasztja a megtérést, mint a korábbiak. Elutasításuk oka az lehetett, hogy egyszerűbb volt elnémítani a prófétákat, mint sem megváltoztatni saját életüket. A prófétai szó mindig arra figyelmeztetett, hogy térjenek vissza a törvény megtartásához.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyen a következő énekek csendülnek fel. A Szent Vagy Uram 228-as, 142-es, Végül az Éneklőegyház énekes könyv 208-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent vagy Uram 228-as, 142-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 208-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!